Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Tribün. A Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem a stúdióban Nyírő Erik is. Mai adásunkban pedig van egy exkluzív vendégünk, Haraszti Ádám sportkommentátor személyében, akit visszatérő vendégként köszönhetünk.
Nagyon köszönjük. Pont azon gondolkoztam, hogy az exkluzivitás maximum azt jelenti, hogy most éppen máshol nem vagyok, de...
Úgyhogy nagyon de köszönjük, hogy elfogadtad a
meghívásunkat. Igen, jó, hogy itt vagy.
Részemről a szerencse.
A legutóbb, mikor Ádám itt voltál velünk a tribünben, podcastként azt a címet adtuk annak az adásnak, hogy minden, ami sport. Hát a mai adásunkban sem lesz ez másképp, beszélni fogunk a Bajnokok Ligájáról, a Ferencváros nagyszerű pontszerzéséről, Szoboszlai Dominik újabb bombagoljáról, és szó lesz majd az El Clásicóról is. Utána ki fogunk térni a Bundesligáról, és nem csak a labdarúgásról fogunk beszélni, hanem szó lesz majd a motorsportok világában a WTC-ről és a track racingről, ami a Hungaroringen volt legutóbb futamja is, utána pedig fogunk beszélni a baseballról, a World Series-ről, úgyhogy vágjunk is bele. A Fradi a Bajnokok Ligája második fordulójában sikerült egy fantasztikus pontot szerezni a Dinamo Kijev ellen, 2-0-ás hátrányból tudtunk felállni, és hát ezen a mérkőzésen azért az első fél idő megmutatta, hogy a Kijev is egy egész jó kvalitású csapat, és itt azért a Bajnokok Ligájában, hogy pontot tudják szerezni, nem könnyű feladat.
Hát nagyon nem, persze, és valahol azt kaptam én személy szerint ettől a meccsről, amit vártam. Kicsit olyan szempontból is, hogy azért ezen a meccsen már látszott, hogy a Fradiban azért most már van bőven kilométer ebben a szezonban. És azért az is egy érdekes dolog lehet a játékosok fejével megpróbálni gondolkodni, hogy ők azért az első számú feladatot teljesítették már ugye ebben a szezonban azzal, hogy egyáltalán a főtáblára kvalifikálták magukat. Az is egy elég komoly erőfeszítés volt ettől a csapattól, és akkor most nyilván egy újabb célt kellett kitűzni, hogy oké, persze, akkor próbáljuk meg, hát ha meg lehet csípni valamilyen csoda folytán ezt a harmadik helyet, de nagyon nehéz lett erre azért rápörögni. És ez szerintem ebben az első fél időben azért látszott nagyon ezen a meccsen most. Aztán az is látszott a második fél időben, ilyen Szerhírebről azért még mindig egy nagyon jó kis edző. És nekem nagyon fáj a szívem azért a hülye 11-esért ott, mert ez komolyan hát mutat ezt a, tényleg nem tudok másnál ezt a kretén szabályt, aki kitalálta, hogy nem tudom, milyen testrészét hová kellene beszorítani, vagy mit
pont
tenni
vele. Pont erről beszéltünk az adás előtt mi is.
Hú, hát akkor vágjunk is bele ebbe a VAR ügyben, meg a kezdezésben. Pont az Eriknek mondtam, hogy hatalmas szívfájdalom, hogy hová tart a futball, mert régen akkor még lehetett csak a bíró szidni, vagy azt mondtuk, hogy hibázott az ember. Most már vissza tudjuk nézni ezeket a szituációkat, és akkor itt a kezdezés.
Ez a baj, hogy itt nem hibázott senki, hanem hogy most éppen ez a hülye szabály van életben.
Igen, és hogy van ez a szabály.
Ezt Erikék is elmondták ott már a fél időben is, hogy ez olyan szinten ellentétes minden alapelvel, aminek köze van a labdarúgáshoz, mert aki valaha játszott már, érted? Tehát, hogy azért 11-es ítélnek, mert a saját lábadról, combodról rápattant a kezedre a labda, ez a világ vicce. És persze nyilván most ugye ezt azzal magyarázza a szabályalkotó testület is, hogy mert akkor egységes a felfogás, és mindenhol is akkor nem kell a szándékot. De most végre
de nem
azzal, hogy van
VAR,
de pont hát az meg a másik fedelem, de rossz, a szabályt alapvetően nyilván lehet érteni, és így ezt lehet egységesíteni, csak pont akkor szúrják el magát a szabályt, amikor végre megvan minden eszközük legalábbis a top bajnokságokban a bíróknak, hogy videóval visszanézzék, és meg tudják állapítani, hogy valóban akkor volt-e ott szándékosság ebben a kezezésben, vagy sem. De ezzel rengeteg mérkőzést tesznek tönkre, és ha nincs az a 11-es, akkor azért nagyon kíváncsi.
Sőt, hát ugye pont a VAR-ra visszatérve, ugye ez a nagy kérdés, nekem legalábbis, hogy kicsit én megint azt látom, hogy olyan lassan forognak ezek a fogaskerekek az európai fociban, tehát nagy nehezen átment, most már vissza tudjuk nézni videó felvételeken azt is, amit eddig is mindenki látott. Most itt van az ideje annak, hogy a szabályrendszert is egy kicsit átalakítsák, pont azért, hogy ne az a jó, hogy a szériában is minden, ami kicsit hozzá az ember kezéhez az 1-ből 11-es, hanem hogy legyen ez egy kicsit dinamikusabb valahogy.
Hát meg eldöntötte a Atalanta Juventus mérkőzést is az, még az előző szezonban, hogy teljesen leszorított volt ott a játékosnak a keze, hogyha nem a kezéhez pattan, akkor a combjához, és akkor büntető van belőle. Most az El Clásicón volt egy szintén egy ugyanilyen szituáció, ott meg nem adta büntetőt, és akkor nem tudom, hogy mi a jó döntés, mert az egyik bajnokságban így fújnak, a másik bajnokság úgy fújnak, és van a Premier League, ahol össze-vissza fújnak.
Hát ott teljesen. Hát vagy most a Morata a Barca ellen, igazából látszott, hogy a gyerek igazából egy számítógép ellen küzd, és háromszor kikapott tőle.
Hát vagy ott a
Ezt a Pippo Inzaghinak a harmadikat azért megadták volna. Éles meccsen.
A másra már tényleg ilyen sajnálatból.
Igen.
Igen, igen. Megnézve mondjuk a Lash szabályt a Premier League-ben, ott például most nem szeretem hozni a Liverpool elleni mérkőzést, mert akkor a Liverpool meccs, már azt mondják, hogy hazabeszélek, de megnézed a Liverpool Evertont, ami megszerezte a Liverpool a harmadik gólt, és úgy vették el, hogy addig húzogatták a pöcköt, amíg csak nem lehetett kihozni, hogy Lash van belőle, vagy szabad szemmel nem is lehet látni, csak a nagyon ráközelítesz. Szerintem a Lash szabály sem ezért hozták, hogy,
hogy ilyen döntések szülessenek. Hogyha az asszisztens nem tudja eldönteni, hogy most akkor Lash volt-e vagy sem, vagy annyira szoros akkor a helyzet, akkor a támadó futball segítsük. Tehát akkor most ettől meg hol vagyunk? Tehát ez meg megint igen, tehát ez a millimétereken vagy mikromillimétereken való, és ráadásul érted egy ilyen perspektívikus képen, hát jó, na, hagyjuk is élelőre, ja, felhúzza magát tényleg az ember.
Belecsaptunk a közepébe, de akkor beszéljünk a Fradi meccsről is. Talán mondhatjuk, hogy a Rebrov csapatnak ez a névjegye, hogy maximálisan ki tudja hozni az adott mérkőzésből a legtöbbet, mert ezt láthattuk a selejtezőben is, hogy ha nem is játszik hibátlanul a Fradi, de minden helyzetét berúgja, és egyes szituációban, hogyha adódik egy lehetőség, azt ők megragadják. És itt is mondhatjuk, hogy a Dinamo Kijev sokkal jobb volt az első félidőben, és persze szerencsésen alakult a második félidő, de azt az adódott lehetőséget maximálisan ki tudták használni, és szerintem ez jellemző erre a Fradira.
Hát vagy amit én még mondok, hogy nekem, ami nagyon tetszett a Barcelona, hogy így önfeledten kezdtek a játékosok. Ahogy te is mondtad, hogy igazából te se tudod, hogy mi lehet a következő cél a játékosoknak. A Barca meccs első fél év, meg a második fél időnek annak abban a negyed órájában azt látta, hogy kicsit felszabadultan élvezik végre a játékot, és most is ez volt a második fél időben, és szerintem ebben a Revro valahogy zseniális, hogy le tudja róluk venni. Látszik is, hogy már Kijev ellen máshogy mentek ki.
Persze, meg Revro, hogy nagyon, tehát nagyon bírom a fickot tényleg. Tehát néha látom egyébként, és tavaly ugye volt szerencsénk többször beszélgetni vele, ugye, amikor a Sport TV-n adtuk az Európa Liga meccsét a Ferencvárosnak, és sok mindenben egyébként ilyen Mourinho-t látom rajta vissza, tehát ahogyan kezeli a sajtót, meg ahogyan néha látom, mondjuk olyan szempontból más, hogy Mourinho-nál érzed, hogy ez egy kicsit ilyen felvett arc, hogy ez a tényleg mindenkit utálok, meg mindenkire dős vagyok, meg Rebrovnál egy kicsit őszintén...
Egyedül a világ ellen.
De Rebrovnál őszintén érzem azt, hogy ő tényleg nem szereti ezt a felhajtást, ami az egészet körbeveszi, meg ő neki tényleg nyűges sajtótájékoztató, de közben meg tényleg meg a csapat játékán is látod, hogy mennyi intelligencia van ebben a fickóban, és hogy mennyire érti tényleg ezt a játékot, és hogy ezt tényleg át is tudja adni a játékosainak is.
Hát a tavalyi Európa Liga menetelés, az összehasonlítom a mostani BL-t, abban biztos, hogy előre lépett a Ferencváros, hogy még nem csak egyféle játékuk van, mint mondjuk az NB1-ben dominálni kell a játékot, birtokolják a labdát, felállt védelmeket kell megbontaniuk. Itt azért egy akár egy Dinamo Zagreb ellen, egy Celtic ellen, ezt nem tudják megcsinálni 90 percen át.
Sőt, nem is lehet cél azért.
És a kontrajátékuk is nagyon hatékony, és mérkőzéseken belül tudnak váltani, van egy ilyen töltődés, hogy visszábálnak, aztán letámadnak, hogy nagyon tudatosan van felépítve ez a Ferencváros, még kívülről is így tűnik.
Hát meg minden szinten, most egy dolog, hogy kifejezetten persze ezt elmondhatjuk a játékkal kapcsolatban is, de hogyha a keretet is megnézed, ahogyan fel lett építve ez az egész csapat, tehát a tudatosság az mindenben felelhető, és végre nem az van. Tehát én még úgy nőttem fel, hogy akkor majd azt olvasgattuk mondjuk a téli játékazolási időszakban, vagy nyáron is a Nemzet is, hogy ki meg kicsoda érkezett próbajátékra, és akkor ez alatt tehát két edzés alapján leigazoltak egy játékost. Ennél a Fradinál már nagyon nem ez megy, és ez nagyon látszik. Tehát az, hogyha most már megnézed azt, hogy lettek itt olyan játékosok, hogy Haratyinek ugye szerepelnek most már Zubkov, ugye rendszeresen az ukrán válogatottban, Csivics a bosnyák válogatottban, tehát van szlovák válogatott játékosa most már a Fradinak, hogy akkor a magyarokról tényleg ne is beszéljünk, hogy ez már valóban úgy kezd kinézni, ahogyan én azt gondolom, hogy egy Ferencvárosnak, hogyha tényleg arról beszélünk, hogy egy korábbi nemzetközi kupagyőztes csapatnak mit kellene nyújtani a 21. században, hogy valóban itt akkor Közép-Európában olyan légiósokat összeszedni a környező országokból, akik tényleg javítanak a szinten, és akkor persze a legjobb magyar játékosok játszanak itt, és akkor abból már lehet valóban egy olyan szintet elérni, hogy az igen, akár a Bajnokok Ligája csoportkörét is megfussa.
Abszolút, ugye már nem rég csinálta egyébként a Repróval interjút, és ott is mondja a mester, hogy igazából nehéz is Fradiként magyar játékosokat igazolni, mert azokat túlárazzák.
Hát nyilván ez már ugye az a szindróma megint csak, amit meglátsz ha körbenézel a legnagyobb bajnokságokban, nyilván Németországban a Bayernnek is oké, megvesznek mindenkit így is, de tudják, hogy őket le lehet húzni, mert ez van. Hasonló helyzet egy kicsit, meg az, hogy egyáltalán nyilván mit jelentenek ezeknek a csapatoknak a számára a magyar játékosok, fontos, hogy legyenek magyar játékosok.
Igen, meg szerintem az, hogy most 2-3 magyar játékos játszik a Fradiban, az teljesen nemzetközi norma. Mert ha megnézed a Premier League top csapatok, talán a spanyoloknál egy kicsit másod több a hazai játékos, de minden top csapatban 3-4 saját nemzetiségű játékos van, és ez a Fradinál is így van, szerintem irreális elvárás nekem... az, hogy 7-8 magyar legyen a kezdőben.
Most ez már ezt mondjuk. Azért
én azt mondom, hogy tehát most reálisan nézve, hogy ha az volt a cél, hogy rövid távon a Fradi jusson a Bajnokok Ligája főtáblájára, akkor ez volt az egyetlen járható út. Ja. Ha azt nézzük, hogy ezt kihasználva mit kellene a Ferencvárosnak, akkor milyen utat bejárnia, én nekem azért az nagyon hiányzik, hogyha megnézed azért azt a 95-ös csapatot, ott voltak olyan játékosok azért, akik abszolút Fradi nevelésnek számítottak, és most meg azért nem nagyon látsz ilyet a keret környékén, és azt szerintem a legtöbb Ferencváros és szurkoló azért azt szeretné látni, hogy legyen legalább egy-két olyan játékos ott a kezdőcsapat környékén, akire azt tudod mondani, hogy itt a Népligetben nőtt fel.
Hát csak szerintem, ha végignézed a magyar csapatokat, nagyon kevés olyan van, aki saját nevelési játékos. És utánpótlás edzőként látom azt, hogy a gyerekek fél évente forognak a rendszerben.
Azt mondom, hogy most jelen pillanatban nem is lehet ez reális elvárás. Csak azzal, hogy most már ez a cél, ezt sikerült elérni, ezzel azért elég komoly bevételekre is szert tesz a klub. Jó lenne, hogyha ezt mondjuk arra fordítanák tényleg, hogy akkor most már ne csak beszéljünk arról, hogy majd utánpótlást meg reformáljuk, hanem akkor tényleg igenis költsenek arra, hogy igen, legyenek olyan utánpótlás edzők, akár persze nem csak Magyarországról, de aki meg itt van Magyarországról, is persze legyen megfizetve, és legyen ez a munkája, és ezzel foglalkozzon, és szívesen csinálja, és ne az legyen, hogy azt látod, hogy ez a gyerekkel üvöltözik, mert egyébként minden eltele van.
Jó lenne, nagyon.
Erről sokat tudnék mesélni.
Benne is van a rendszerben, de... Fú, azért ez nehéz. Én nem látom, hogy ez a közeljövőben megoldódna.
Én látok egy pozitív változás. Lett 8 évvel ezelőtt egy hatalmas szemléletváltás a magyar utánpótlásban. Végre rájöttünk, hogy nem mi állunk a szakma csúcsán, és kívülről is tanulni kell, és akkor nem az a lényeg itt a magyar utánpótlásban, hogy gátakat ugráljunk, hanem a futball azon múlik, hogy milyen gyorsan gondolkodunk, milyen gyorsan hozunk döntést, akkor előre felismerjük el azt, hogy 3D szituációból melyiket kellene dönteni, és mérkőzés szituációkat kell oktatni a gyerekeknek, nem pedig labda nélkül futtatni őket egy órán át, mert nem az fogja meghozni a sikerkulcsát. És most az, hogy elindult az utánpótlásban ez a fejlődés szemléletváltás, szerintem már itt az utánpótlás sikerek, vagy a Szoboszlai Dominik, jó tény, hogy ő időben kiment külföldre, meg kell hozzá.
Hát mert neki eleve a saját ugye, neveltetés, ugye egészen másod, és hát nem hagyományos körülmények között.
Hát meg apja is azért más, hogyha a saját apad a menedzsered, mint egy olyan menedzser, aki gyorsan akar belőle pénzt keresni, úgyhogy megvan az út, csak 30 évvel le vagyok maradva, és még 10 év legalább kell.
Hát meg hogy ezzel az ellentéttel mit kezdesz mondjuk te, Ádám, hogy miért van az, hogy ugye szeretnénk mi is, hogyha lennének saját nevelésű jó játékosaink, de közben ezt látjuk, hogy az utánpótlás rendszerben meg ez a szemlélet, hogyha jó focista akarsz lenni, akkor minél hamarabb hagyd el az országot.
Ez csak így működik. Tehát jelen pillanatban, hogyha komolyak a céljaid, és nem hát az, hogy karcolgass mondjuk az NBA-nek a szintjét, és nem tudom, jó keresés, és akkor tök jó. Ha az ember valóban azt szeretné lenni jelen pillanatban, hogy top ligás szintet képviseljen labdarúgóként, akkor nincs mese sajnos.
Akkor egy 14-15 évesen már ki kell menni külföldre, ugyanígy a kisebb kluboknál 14-15 évesen feljebb kell adni az NB1-es klubokhoz, mert hiába van mondjuk megfelelő képzési rendszer, nem találkozik az edzésen az a tehetséges gyerek olyan intenzitása, mert a többi gyerek nem tudja azt a szintet képviselni, és ugyanez van mondjuk, ha van egy nagyon kiugró tehetség az NB1-es csapatoknál, de a többiek nem hozzák azt a szintet, hiába megfelelő az edzésrendszer, hogyha nem tud megfelelő intenzitást nyújtani, meg a gyereknek is az a jó, hogyha erősebb ellenfeleket találkozik, és ilyenkor már ilyenkorán ki kell menni külföldre. Sajnos az szomorú, de jelenleg ez a helyzet. Menjünk is akkor tovább. Hát még akkor Szoboszlait említsük meg, hogy mennyire jó döntés volt, úgy tűnik, hogy maradt Salzburgban, és most már az első és a második fordulóban egy-egy bombagol tudott rúgni, hát, és lehet, hogy januárban úgy igazolhat tovább, hogy a Salzburgnak ő volt az első számú embere.
Hát ha tovább kell igazolni, mert megint csak januárban, tehát ha megint ott van, ugye azt látod, pláne, hogyha mondjuk... De egyébként még, tehát az ő szemszögéből nézve szerintem még az se lenne probléma, hogyha mondjuk az Európa Ligában játszana még tavasszal. Tehát ott is tétmérkőzések, azért a Salzburg ugye nem is olyan régen még játszott ugye elődöntőt is az Európa Ligában, tehát ebben a csapatban simán benne van az, de ha meg esetleg tovább is jutnának a Bajnokok Ligájában, akkor meg megint csak lehet, hogy többet ér azzal, hogyha marad még tényleg akkor azt a fél szezon már Salzburgban is játszik még néhány ilyen mérkőzés, amivel végképp egyrészt nyilván saját magának is feljebb sófolja. Most mondhatjuk azt, hogy az árát, de inkább az ázsióját, és amíg nyáron még arról beszélgettünk, hogy akkor hát ha most elég azon, akkor lehet, hogy mondjuk valamilyen topligás, te második vonalas csapathoz lenne reálisan esélye elmenni, ha mondjuk játszhatna is, hogyha ezt a teljesítmény nyújtja tovább a Bajnokok Ligájában, amit most is láttunk az Atletico ellen, meg minden meccs, minden csoport körös mérkőzés után azt adott, hogy gólt lőtt, meg gólpasszt adott, akkor nem lesz kérdés, hogy következő nyáron már egy olyan csapatnak kell megkeresnie, amelyik sokkal komolyabb szintet képvisel.
Meg hogyha meg is fizetik az árát, akkor nagyobb is az esély, hogy játszani is fog persze, a pályán, persze, és persze, akkor nem az van, hogy eltűnik a sülyeztőben.
Hát meg inkább nekem ami pozitív az, hogy tudja tartani ezt a magas színvonalat a játékában. Ő is egyébként most ezt mondta a meccs után, hogy ennek örül a legjobban, hogy jönnek a gólok, jönnek a gólpasszok, meg szerintem a magyar szurkolók is annak örülnek, hogy nem ez a modell érvényes, hogy van egy kiugró szezonod, és akkor valóban elmész padot melegíteni, hanem látjuk, hogy még mindig lehet rá számítani, és mehet egy jó csapat.
Arról beszélt, tehát neki látszik, hogy neki tényleg nagyon jó fel van építve az egész pályafutása egyelőre, ahol most tart, és szerintem nagyon okosan kezelik az ő ügyeit.
Térjünk át az El Clásicóra. Hogyha megnézzük a két csapatnak a keretét, talán mondhatjuk, hogy az elmúlt évek leggyengébb El Clásicóját láthatjuk, évtized, vagy évtized akár, mert tényleg mind a két csapatnál bőven megvannak a problémák, és akkor kezdjük előbb kicsit a csapatokkal, mielőtt meg a mérkőzésről beszélnénk. Azért a Real Madridnál is megvan már a probléma, és már beszélnek arról, hogy jó lenne, hogyha Zidane távozna, de hogyha egy olyan edző, aki egymás után három Bajnokok Ligáját nyert neked a klubodnak, és utána beúszta a negyediket is, akkor biztos, hogy egy ilyen rövid sikertelenség után el kellene, hogy küldjed?
Biztos, hogy nem. Tehát ez nem is lehet kérdés. És megint, tehát, hogy ha most ehhez a csapathoz visszahívták Zidant, akkor nem azzal kellett őt idén, hogy már pedig neked időn Bajnokok Ligáját kell nyerni. Tehát, hogy nem lehet reális elvárás, mert az látszik, hogy itt most azért elég komoly fejezetváltásnak kell következni azért valahol a Real Madrid. Ja, és hogyha ha nem is olyan élesebb, mint ugye a Barcelonánál, de azért érezzük, hogy...
Meg talán valamivel elegánsabban.
Igen.
Hát igen, és beleg nem igazolt most senkit nyáron a Real Madrid, és érződik az, hogy hát a gyűjtene pénzt nagyobb nevű játékosokra, mert lesz szükség. És igazából nekem az a kicsit a furcsa, hogy eleve úgy jött vissza az Zidane, hogy akkor ez egy átmeneti időszak, idő kell, még felépítjük a csapatot, és minden egyes bajnoki cím a közeljövőben bravúr lesz, minden egyes kupa egy nagyszerű teljesítmény, hogyha meg tudjuk szerezni, és most nem olyan a játék, és nagy a szurkolóktól meg jön a zajongás, meg azt, hogy elküldenik Zidane, hogy egy kicsit Real Madrid szint.
Egyfelől Real Madrid, másfelől meg ugye még most is azt látják a szurkolók, hogy igazából ugyanazokhoz a játékosokhoz tud nyúlni, akikhez 5 évvel ezelőtt is nyúl. Tehát csak a Krosszal, csak a Modriccsal, csak a Casemiroval tud nyerni
a csapat. De hogy kihez kellene nyúlni, mert egyébként meg pontosan amiről beszéltünk, hát, hogy nem igazoltak senkit, aki tavaly igazoltak azért, hogyha Jovicot is megnézed, szegének azért még mindig úgy tűnik, hogy nagyon idegenül mozog.
Nagyon borzasztóan.
Az a baj jelen pillanatban, hogy ez a csapat most nagyon lefelé épülőben van, és Eden Hazardról is beszélhetünk, érted, akit idehoztak, és úgy tűnik, hogy ő megelégedett azzal, hogy megkapta a repülőjegyet Madridba, és azóta...
Gerard Bale 2.0. Csak legalább élnek volt pár jó éve.
Hát élnek, igen. Meg a spanyol konyhoz bejön neki, azt látjuk.
Ja. itt nagyon komoly probléma van ezzel, tehát hogy már nem arról kell csak beszélni, hogy elment egy Ronaldo, hogy a Gerard Bale már nem tudom mióta, nem volt egyébként se számításba vehető ilyen szempontból. Tehát
azért meg a sikeréhes játékosok is hiányoznak, tehát hogy nem is nagyon lehet szerintem már nyerni úgy nagyon semmit olyan játékosokkal, akiknek már 3-4 Bajnokok Ligája a zsebükben van.
Valószínűleg ez is benne van egyébként ebben abszolút, tehát ez sem lehet igazából kérdés. Itt nem lehet, itt sem nagyon elodázni szerintem azt, hogy azért egy elég komoly megújulási folyamatnak kell.
Hát meglátszódik az, hogyha Sergio Ramos nincsen ott a védelemben, akkor ez az egység is nagyon lyukos, mert egyedül még mindig le tudja venni akár a támadókat, de nélküle
nagyon érdekes, én Rafael Varane-on döbbentem meg, és főleg itt ez a City most, elleni meccse. Hát. Már most, ez már most már csak az utózöngéne, de az a City elleni meccs az nagyon kellemetlen volt, még tavaly a Bajnokok Ligájában.
Hát egyedül kiejtette a Real Madridot. Hát,
és egy világbajnok védőről beszélünk, és nem tudom, nagyon nem gondoltam volna, hogy, és azért azóta nem egy ilyen szitút láttunk vele kapcsolatban.
Hát így van. Főleg, amikor nincs ott a Ramos, hogy ki segítse. És ez az aggasztó, vagy nem tudom.
És én nem gondoltam volna, tehát én azt hittem, hogy...
Hát hatalmas reménységnek érkezett.
Hát meg több, tehát, most... több is annál nyilvánvalóan, de lehet, hogy ez a tavalyi szezon, ez az egész vírusos leállást tett be neki, vagy én nem tudom, mi nem stimmel,
de
ő azért a francia válogatottban sem így nézett ki.
Igen. Hát kisé váratlanul ért minket, hogy lemondott elnöki posztjáról Bartomeu. Már nagyon vártuk, de nem sejtettük, hogy most fog pont megtörténni. Hát, és emellett a teljes igazgató tanács lemondott. Akkor most eljött a nagy váltás a Barcelonánál, és akkor innentől minden szép lesz, vagy sokkal mélyebbre gyökerezik a probléma. Messi mégis marad, vagy így is el fog menni. És akkor mi a garancia arra, hogy a rengeteg probléma meg fog oldódni, mert ez a Barcelona nekem az elmúlt hónapokban a identitását vesztett klubnak abszolút, a képét mutatta.
Abszolút, minden tekintetben és minden szinten.
És hogy tetszik a Barcelonának a lemondó szövege, hogy miért maradt mégis hagyjuk erre a 2-3 hónapra?
Ez tehát az olyan méreke, tehát nem tudom, hogy eleve már, tehát korábban sem volt arról túlságosan jó vélemény adon, tehát ha ott egy ilyen meccs után, amit a Bayern ellen játszott az a csapat, ha nem tetted meg azonnal, hát, ugye, hogy lemondasz, érted, elnökként, hogy ilyen szintre süllyed tényleg ez a klub az irányításod alatt, és
és, mind, és mindig volt tovább, hogy akkor a Messi nem engedi el a Suárezt, meg elküldi.
Hát, és utána pedig volt, hogy hát akkor Atletico Madridba akarna menni a Suárez, akkor mégsem akarjuk annyira elengedni, úgyhogy ment itt a húzavona bőven.
Nagyon méltatlan volt a Barcelona az egész, amit történt az utóbbi hónapokban, és még akkor ezt meg lehetett fejelni tegnap, vagy tegnap előtt ugye ezzel a, vagy bocsánat, szóval néhány nappal ezelőtt, ugye amikor már adásban vagyunk ezzel a sajtótájékoztatóval, szóval na jó, hagyjuk is tényleg. Mert...
Hát örülünk, hogy véget ért, aztán meglátjuk, hogy Xavi fog érkezni, vagy Guardiola visszatér-e, és akkor újra láthatunk mondjuk több saját nevelésű játékost a Barcelonánál, meg ha már Piqué üzenget kifelé a médián keresztül, hogy akkor a fejetlenség van, és a Barcelona elvesztette azt, amitől ő Barcelona volt, akkor szerintem ez kicsit mélyebb gyökerekre eredezik ez a probléma, mint önmagában Bartomeu személye. De aztán meglátjuk, hogy hány éve telik ezt a hatalmas gödröt betemetni. Beszéljünk akkor egy kicsit a El Clásicóról is. Annak ellenére, hogy mondtuk, hogy nem annyi erős most a két keret, kaptunk egy intenzív mérkőzés, sok-sok helyzettel, fordulatos meccs volt, aztán megint voltak ezek a bírói döntések, amin vitatkoztunk, hogy jó döntés született-e vagy nem, és akkor hát ezt már megbeszéltük, hogy kell itt a szabályoknál változás, de akkor mely csapat rövid távon tudna szerinted akár a bajnoki címhez közelebb kerülni?
És nyilván tök vicces lenne, hogyha ezek után a Real Madridot mondanám, és láttuk akkor a Gladbach ellen egy olyan kinkes erdők bajnokok ligai meccset játszani a héten, hogy... De aztán megint ez is egy érdekes dolog, tehát ez meg pláne aztán ez annak idején Ancelottinál, meg Zidane csapatainál is azért megvolt, hogy nem, ez még nem az az időszak, amikor nagyon kell futnia mondjuk feltétlenül a szekérnek, és nem is biztos, hogy jó, hogyha most fut a szekér, és azért kíváncsi. Tehát ezért sem szabad szerintem türelmetlennek lenni egyébként Zidannal kapcsolatban. Most pláne akkor, hogyha még össze is hoznak egy ilyen meccset ugye a Barszával szemben, de hogy most azért több nap, mint kolbász, hogy egész Sipos János mondta annak idején, szóval sok van még hátra ebből a szezonból, és nem szabad azért ilyen gyorsan eltemetni őket.
Erik, mennyire volt elégedett itt a Real Madrid szurkolóként a mérkőzéssel, a mutatott játékkal?
A klasszikóval?
A klasszikón,
hát
igen.
Az olyan, szóval, tudod, aki lát egy ilyet, hogy Modric kétszer elhúzza a kapus előtt, azt mondja, hogy most hát a következő időszakra, egy hónapra, két hónapra meg vagyok. Aztán utána jött egy ilyen Mönchengladbach.
Meg előtte Sáktár Donetsk B csapata.
Hát,
ott az volt az igazán kellemetlen egyébként, az a nehezebben mondja ezt most, hogy Gladbach ellen egy ilyenbe belefutnak. Ez a Gladbach azért nem egy olyan nagyon rossz csapat, sőt, szerintem ez kiderült ezen a meccsen is. Persze, azért ettől függetlenül is illet volna nyerni a Realnak ezen a mérkőzésen. Megint akkor most Varánról beszélhetünk, de azért még neki sem rúgják el azért minden nap így a lábai között a labdát, mint ott az első gólnál.
Hát igen. Ha már említetted a Gladbachot, akkor térjünk át a Bundesligára. Pár héttel ezelőtt...
A villámkérdések, most mindenre kitérünk.
Hát Ádám annyi sportágot közvetít, meg annyi sportesemény van, hogy muszáj időszakítanunk minden bajnokságra, minden sporteseményre, és pár héttel ezelőtt Zümi volt a vendégünk, és ő bátran mert állítani azt, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy a Bayern Münchenen kívül más legyen itt a bajnok. Adod a véleményét?
Az a baj, sajnos igen egyébként. Tehát még úgy is, hogy azért nyilván láttunk a Bayern és döccenéseket az utóbbi hetekben, de hogy annyival vannak mindenki előtt még mindig, és ez is egy érdekes dolog, hogy talán még itt első körben játékerőben lehet, hogy a Dortmundot mondaná az ember, de hogyha meg intézményrendszert, meg csapatfelépítést, akkor meg lehet, hogy inkább a Lipcsét kellene lassan mondani, mint lehetséges első számú ellenfelet, de bármelyiket is vesszük, akkor is azt kell mondani, hogy azért ez a Bayern minden szintjén továbbra is bármelyik német csapat előtt van, és megint csak...
Most már ezt Európára is mondhatjuk lassan.
Az meg megint csak egy...
Jó, kicsit túlzás nyilván, de...
De valahol mégis, igen, mert most megint megnézed az angol csapatokat, most érted Angliából, kit mondasz, a Liverpoolt, amelyik néhány hete kapott egy hetest a bajnokságban.
Hú, igen, az gyönyörű volt.
Akkor a Manchester City-t, ahol azért megint nem tudod, hogy most akkor hát mi történik ott, nem, éppen.
Igen. Fú,
hát rengeteg pontot buktak már itt az első 5-6 fordulóban, és tényleg átmentették a tavalyi szezonjukat az idei szezonra is a Manchester City-nél. A Liverpoolnál kiesett Van Dijk, amit óriási probléma lesz. Fabinho megsérült most, úgy pár hétre kidőlt, akkor Alisson most tért vissza a sérülésből. Oké, hogy Thiago zseniális igazolás, nagyon jól beleillik Klopp rendszerébe, a labda kihozatalnál, a támadásépítésnél végre lesz egy emberünk, aki egyedül tudja folyatni a labdát, és nem mondjuk Henderson, Wijnaldum, Fabinho hármasból éppen valaki építi a támadást. Szerintem ebben nagyon sokat jelentett. Zsota is lehet egy igazi negyedik számú ember ebben a támadósorban. Megláthatjuk, hogy ott nagyon jól építi bele a fiatalokat, de hogy ennyire sűrű a program, meg hogy ennyi a sérülés a Liverpoolnál, meg láthatjuk, hogy ebben a szezonban azért nincsen akkora szerencséjük, úgyhogy a Bayern München mögé mondanám őket, én nagyon simán.
Hát abszolút is mondom, tehát a Bayernnél meg nyilván most itt sok mindent felhozhatunk, de hogyha csak pusztán itt most nem tudom, német hagyományokról akarunk beszélni, meg az, hogy azért a Bayern még futballklubként is a leginkább nem a földhöz ragadott nem jó szó, de hogy tényleg két lábbal a földön járnak olyan szempontból, hogy pontosan tudják, hogy mekkora az a takaró, nagy a takaró, tegyük hozzá rögtön, tehát lehet nyújtózkodni alatta, nyújtózkodnak is, de nem tovább addig, és pláne egy ilyen helyzetben, amiben meg most vagyunk, ugye az egész világon, ez nagyon-nagyon kamatozik most, és ehhez nagyon kellett viszont Hansi Flick, aki meg igen, tökéletes választás.
Hát az egyik hétről a másikra gyakorlatilag.
Hát pont ezt akartam mondani, Nikó Kovácssal. Hát döcögött ez a Bayern München, hát és én szerettem Kovácsot nagyon, de úgy tűnik, hogy nagy falat volt neki ez a közeg, amíg Frankfurtban nagyon jól működött. Aztán jött Hansi
Flick. Kicsit olyan érzésem van Kovácsra, hogy neki az egója volt, nem tudom, talán túlságosan nagy ahhoz, hogy itt elférjen ebben az öltözőben. Még Hansi Flick meg ennél sokkal normálisabb ember, ezt nyugodtan használhatjuk ezt a szót.
Hát igen, és ott azért a Bayern München kis padján, meg kezdőjében bőven vannak egók, és ott szerintem pont ez a lényeg, hogy a 17 egóból meg kell találnod azt a 11 egót, aki hétről hétre fogja neked hozni a mérkőzés, a kulcs szituációban a legjobb 11-et ki tudott küldeni, és akkor persze tudsz rotálni, de az látszódott, hogy Flick megtalálta azt a 11-et a tavalyi szezonban, és szerintem az idei szezonban is már lassan megvan, akit bárki ellen beküldesz, darálni fognak.
És tehát, hogy megvan a rendszer, megvannak a játékosok, akiknek a rendszernek több pozíciójában is bevethetőek, igen, tehát Alfonso Davies tökéletes példa egyébként erre.
Hát vagy akár Kimmich.
A Kimmich abszolút persze, halljaj. És hogy ez majd, tehát tényleg azonnak az, hogy Neuer meg Lewandowski kivételével szinte mindenki ebben a csapatban két-három poszton simán bevethető.
Hát jó, igen, meg Neuer azért félig meddig egy söprögető.
Ez is igen, egyébként, sőt, ő szereti magát irányító középpályásnak gondolni, úgyhogy...
És Lewandowski se kell félteni, hogyha gólpasszokról van
egyáltalán szó. Egyáltalán nem, persze.
Úgyhogy igen, ebben a Bayern München tényleg nagyon erős, meg hogyha megnézed a szélsőket, akkor ott is többféle típusú szélsőbe tudsz rakni, igazi gyorslábút, vagy olyat, aki játékszervezésben be tud lépni, vagy egy Kimmich, aki jobb hátvédként játszik, de be tudod rakni Goretzka mellé, úgyhogy tényleg annyi felé tudod mozdítani ezt a Bayern Münchent, hogy hiába nagyon tehetséges csapat, egy Dortmund, egy Lipcse, vagy akár egy Hoffenheim is meg tud villanni, nehezen képzeled el, hogy egészen a szezon végéig tudná velük tartani a lépést.
Abszolút így van.
Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk beszélgetésünket Haraszti Ádámmal.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Folytatjuk is a Tribün adását, ezúttal Haraszti Ádám sportkommentátorral beszélgetünk. Nagyjából két héttel ezelőtt a Hungaroring adott otthont a WTCR és a Track Racing futamoknak, és mint kommentátor, mint helyszíni riporter is ott lehettél az eseményen. Milyen érzés volt újra kint lenni a helyszínen, közvetíteni, riportokat készíteni, mert itt a vírus miatt gondolom annyi ilyen példa nem volt itt az elmúlt időszakban.
Nekem aztán abszolút nem. Tehát így pont ezen gondolkoztunk előtt, hogy voltam egy Európa Liga selejtező kézilabda mérkőzésen Gyöngyösön, és szerintem nekem ebben a szezonban körülbelül az egyetlen helyszíni közvetítésem az ez volt. Meg egyáltalán helyszíni sportesemény, amit láttam volna, úgyhogy hát az meg a másik, hogy a Hungaroringet egyébként is nagyon szeretem, a túrautó világkupa meg egy kiemelt fontosságú futam egyébként is minden évben itt Mihelis Norbi miatt is, meg most már ugye nyugodtan mondhatjuk Tasi Attikát is,
igen,
ebből
igen,
a szempontból az engős srácokról nem is beszélve, és akkor most ehhez még jött ugye ráadásul, hogy megint összeszervezték, hogy a kamionosokkal együtt, ahol meg kis Norbinak meg olyan hétvégé volt, hogy lehagyom eldobom, úgyhogy szenzációs, nagyon jó volt. Tehát az olyan flója van egy ilyen eseménynek, tényleg kimentünk most szombaton reggel a pályára, és megállás nélkül, tehát vasárnap délután úgy ment el az idő, hogy nem is veszi észre az ember, és közben folyamatosan rohangálsz egyik helyről a másikra. Az meg a másik, hogy olyan hektikus volt az egész, tehát itt egy ilyen műsorfolyamat meg aztán végképp lehetetlen kitalálni pontról pontra, meg percről percre, és főleg ott a vasárnap délután volt ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy ott voltak, tehát volt végül is három interjúnk, amit előre felvettünk már, és akkor nagyjából sejtettük, hogy miről fogunk közte majd beszélgetni, de közben akkor egyszer csak megjelentek ott az Engő srácok, először az Engő Zolit kaptuk, hogy figyelj, gyere már ide egy pillanatra, mindjárt adásban. Jó, persze, persze, oké. Rendben, akkor lement egy interjú, közben akkor láttuk, hogy arra jött Ászkona, és akkor ő, gyere már egy kicsit, figyelj, mindjárt adásban, nincs, de hogy nem, persze, oké, rendben, vele is beszélgettünk egy kicsit, meg aztán még Kismával is ugyanígy, és hogy úgy ment el ott igazából 3-4 óra, hogy köze nem volt ahhoz, amit előre megbeszéltünk, de közben mégis tök jó volt az egész, és akkora flash volt, hogy fú, nagyon-nagyon szerettem.
Hát meg volt egy olyan pillanat is, amikor le kellett állítani az egyik track racing futamot, mert hogy a VTCR időben el kellett kezdeni. Gondolom ez is azért megborította hát az alapjáraton betervezett menetrendet. Hát
pont ez volt igazából a lényege, persze, hogy ne borítsa meg nem is a mi menetrendünket, hanem ugye a többi nemzetközi televíziós csatornáit, amely közvetítette ugye a Tour Auto VB eseményeit, és valahol ezt érti az ember, de közben meg az volt a nagyon vicces, hogy nem sejtettük már a végén, elkezdtünk többen, hogy valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy leállították a kamionosok futamát, de valahol meg nem akartad elhinni, hogy ez meg tud történni. Rosszul nézett ki, de közben meg elég egyértelmű volt az üzenet, és azt nem szabad ezzel az egésszel kapcsolatban elfelejteni, hogy tök joggal voltak kiakadva a kamionosok, meg ugye Norbi mesélte is, Kis Norbi, aztán másnap, hogy egy csomó nem is akartak visszajönni a pályára, hogy befejezzék a futamot. Hát. De hogy közben meg azt kell nekik is megérteniük, hogy egyrészt pláne az idei szezonban ugye mindössze 3 fordulója van az ETRC-nek. Egyébként is ugye egy olyan bajnokságról beszélünk, amelynek azért messze nincsen olyan anyagi háttere, mint akár csak a VTCR-nek sem, és hogy aztán máshová még itt komolyabb szintekre el sem menjünk. Nekik nagyon nagy dolog az, hogy egyáltalán most egy olyan hétvégén vehettek részt, ahol ki volt építve ugye tévés technika, és lehetővé vált az, hogy egyáltalán közvetítsék az ő versenyeiket, mert egy csomószor a kamion EB futamairól olyan összefoglaló tud csak készülni, mint így a pálya szélén 4-5 kamerával vettek fel, meg mondjuk egy-két kamionnak a fedélzeti kamerájából olóztak össze. Nagyon ritkán van nekik eleve élős televíziós közvetítésük. És igen, nekik ebbe ez is beletartozott, hogy most ezen a hétvégén ők úgy tudtak idejönni a Hungaroringre versenyezni, hogy egyértelműen prioritást élvezett a VTCR. Más kérdés, hogy ezt azért nyilván jó lett volna, hogyha tudatosítják a versenyzőkkel is komolyabban itt a futamokat megelőzően. Nyilván ez is egy nagyon kellemetlen szitu volt, hogy becsúszott ugye Zsániknak ez a problémája, ami miatt tényleg nagyon sokáig tartott, mire eltakarították onnan a kamionját egy elektronikus hiba miatt egyébként. Úgyhogy sok minden közrejátszott ebben a dologban. Rosszul nézett ki, de közben meg valahol sajnos persze teljesen érthető szerintem a dolog.
Igen, és a képernyők mögött nézve, amit legjobban sajnáltam, hogy pont, hogy nem lehettem ott a helyszínen, és szurkolhatunk volna itt a magyar srácoknak, mind akár Norbinak, mind a két Norbinak.
Volna. Tehát pláne, amit Kis Norbit művelt a két napon, tehát az, hogy 3 futamot megnyert, a negyediken is dobóra tudott állni, és ugye csak idézőjelben, tehát ugye második lett, zseniális hétvégéje volt, akkor ott volt ugye Boldis Bence pole pozícióból indult a túrautósoknál ugye a második futamon. Ha ezt tényleg magyar közönség előtt normál körülmények között, úristen, mi lett volna. Tehát így is szenzációs volt, így is nagyon élveztük, de hát az meg még egészen elképesztő lett volna ezek után.
Hát igen, Norbi parádézott, és nagyon jó volt látni, hogy a Révés csapat már az első szezonjában egy ennyire ütőképes kamiont össze tudott rakni, és az, hogy Norbi meg tudta mutatni a képességeit itt a futamon, hogy olyan előzéseket mutatott azzal a monstrummal, meg hogy a rajtrács végéről érdekes, feljött, elképesztő volt. Mind vizes pályán, mind száraz pályán. Hát nekem óriási élmény volt.
Hát meg neki az utóbbi néhány éve milyen lehetett azok után, hogy versenyzett olyan csapatnál, ahol igazából nem volt meg az esélye arra, hogy valóban megmutassa azt, hogy igen, benne ez rejlik, és ráadásul egy M-Line-nel versenyez most az utóbbi években azért elég egyértelmű, hogy az Ivecók uralták ezt a bajnokságot, meg mondjuk elsősorban ugye Jochen Hahn Ivecója, de hogy most meg egy magyar csapat által újra összerakott kamionnal sikerült tényleg itt olyan oktatóműsort befűznie mindenkinek a Hungaroringen, jó oké, hazai pályán, szóval ott ez neki nagyon kijárt azért már itt az utóbbi évek után.
Hát volt szerencsénk őt vendégül látni itt a tribűn szélárnyékon belül.
Pont erről nagyon sokat is beszélt, hogy mennyire nehéz jó csapatot találni. Kicsit ő mélyebben is belement, őt nem kötötték olyan...
Igen,
dolog, hogy bármiről lazán. Nem... Igen,
meg a Mercedesről is azért egy-egy keresetlen szót mondott, hogy lehetett volna akár többet is fordítani ott a kamionra.
Hát, ott ez a projekt ott nagyon gyári támogatás semmilyen szinten nem élvezett. Tehát, hogy itt is neki kellett. Ja. És ez a legviccesebb ebben az egészben, hogy oké, de és akkor megint csak arra utalnék vissza, amit az előbb mondtunk azzal kapcsolatban, hogy mondjuk milyen szinten van jelen pillanatban a kamion EB, hogy jobban jársz azzal, hogyha megcsinálod a saját csapatodat tökös magyar gyerekekkel, és akkor ilyen eredményeket lehet elérni.
Igen, meg azért komikus volt, hogy én mobilon keresztül nézték a csapatok magát Norvit, hogy hol tart a pályán, az is azért a Forma 1-ben mondjuk ez kicsit máshogyan zajlik.
Hát, de igen, tehát hogy ki vannak építenek gyakorlatilag ugyanaz a televíziós rendszer, amin keresztül tudják nézni, meg hát nyilván nem összehasonlítható semmilyen szinten. Tehát egy csapatnak a költségvetése sem az egész EB-ével nyilván.
Még beszéljünk még itt a VTC-ről egy kicsit, mert tavaly a világkupa győztes Mihalis Norbi, hát ez a szezonja nem úgy alakul, ahogy szerette volna, és az leginkább az ő, legkevésbé sem az ő hibája, mert hát a szabályalkotók mindent megtettek, hogy a Hyundai-t visszavessék, aztán a Hyundai-nak sem sikerült olyan autót összerakni, ami idén ütőképes lenne, aztán csak szép lassan zárkoznak, meg sztrájkoltak is, szerinted legkésőbb jövőre lehet újra olyan ütőképes autója Norbinak, hogy újra végre a világkupáért harcolhasson?
Igazából most is van, tehát hogy most a Hungaroringen ugye nem ütött volna be nekik ez a technikai krachot ugye az első versenyen. Ja, igen, meg az időmérőezés is nagyon rosszul sült el, de aztán csak megfutotta ugye a verseny legjobb körét Norbi, amikor visszajött a boxból. Tehát az autóval van még igazából a legkevesebb probléma. Igen, ez a balance of power dolog, vagy balance of performance dolog ugye nagyon csúnyán beütött nekik itt a szezon elején. Azt nem kezelte jól nyilvánvalóan az FIA sem, a szervezők sem, utána valószínűleg a Hyundai sem, ahogyan, de közben meg nem nagyon volt más választásuk nyilván itt a Nürburgringi hétvégén, és ezt pontosan bizonyítja az, ami utána történt. Eleve egy nagyon faramúci helyzet, ugye, hogy egy olyan világkupa sorozatról beszélünk, amelynek mindössze hat állomása van. Úgy volt már, hogy egy idén nem lesznek háromfutamos hétvégék, most rég is rákényszerültek ugye az egész vírus helyzet miatt, úgyhogy semmi sem úgy alakult, ahogyan azt ők tervezték, vagy ahogy bárki tervezte volna. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon nehéz szerintem megítélni, hogy pontosan milyen éve is van a Hyundainak. Az biztos, hogy jó lenne legalább ott a dobogó környékén látni most már Norbit tényleg újra.
Igen, szurkolunk mindenképpen, hogy újra visszatérjen az őt megillető helyre, talán mondhatjuk így nyugodtan.
Hát most már szerencsére.
Így van, most már van mire hivatkozni. Hát térjünk át akkor a következő sportágunkra, a baseballra. Los Angeles Dodgers 4-2-re meg tudta nyerni a World Series-t a Tampa Bay Rays ellen. De mielőtt mi beszélnénk a döntőről, Magyarországon az idei évben robbant be az MLB, nektek köszönhetően, hogy megérkezett a hazai közvetítés, és a televíziókban láthatjuk a baseballt. Mennyire tudtad akár felvenni itt a ritmust az elején, mennyire fogott meg a sportág, hogy közvetítened kellett, gondolom elkezdtél utána nézni, ebből megszeretted, mi az, ami megragadott akár a baseballban, mert nagyon más, mint mondjuk az európai sportágak.
Hát igen, vagy tényleg nagyon más, tehát pláne labdás sportágak, az meg semmiképpen nem hasonlítható, de nagyon furcsa lesz szerintem elsőre a hasonlat, de nekem olyan szempontból a kerékpár ugrott be a közvetítések
ez
kapcsán.
Igen, meg nem kifejtem. Biztos, hogy örülünk neki.
Nem, tehát pont az a vicc, hogy tehát én amikor még gyerek voltam Magyarországon az, hogy kerékpársportot közvetített mondjuk az Eurosport, azt úgy néztük, hogy jó, oké, de hogy egyébként megy a foci, és miért nem azt adjátok. És akkor közben egyszer csak lett egy Bodrogi Laci, aki indult Tour de France-on is, meg majdnem szakaszt is nyert, meg közben világbajnokságon dobogós lett, és meg közben nyilván volt egy olyan közvetítő párosa is, aki meg abszolút elkezdte ezt népszerűvé tenni Magyarországon. Manapság már az, hogy 3-5-es körversenyeket nézünk, meg jó, hát most pláne Walter Attila teljesítményével, meg aztán végképp egészen elképesztő a dolog, de hogy ezt 20 évvel ezelőtt el nem tudtad képzelni. Viszont ott volt egy olyan sportág, amit nyilván én gyerekként nem nagyon ismertem, Laci miatt elkezdtem követni, és úgy szépen lassan elkezdtem megérteni, hogy miről szól, megérteni a finomságot, és egyszer csak elkezdtem valamiről élvezni. És a baseballban ugyanezt éltem most meg itt ebben a szezonban, hogy nagyjából úgy korábban tisztában voltam a szabályokkal, de egyik pillanatról a másikra kellett igazából nekünk beleesni itt ebben a szezonban, miután kiderült, hogy nem lesz amerikai focink, valamit ki kellett találni, és nagyon hirtelen jött nekünk ez az egész. Hirtelen estünk bele, hirtelen kellett rá felkészülni, hirtelen kellett megérteni a szabályokat, és nyilván egy csomó dolog nem jön át sem első, sem második, sem harmadik alkalomra sem. De így a szezon végére ez közeledve, mert pláne itt olyan a rájátszás elkezdődött, azért én is elkezdtem érezni magam, hogy hoppá, na, úgy kezd meg lenni. Nyilván a meccseknek is a ritmusa a közvetítés szempontjából, és hogy mi az, amire jobban oda kell figyelni, mi az, amit jobban esetleg hangsúlyozni kell a néző irányába, és nagyon, tehát a végén már hihetetlenül élveztem. De egyébként az első pillanatokban is abból a szempontból, hogy tök új volt, egy csomó új impulzus ért minket, csomó olyan dolgot megértettél hirtelenjében, amit korábban nem is gondoltál volna végig, pontosan azért, mert a baseball rájössz megint csak, hogy mennyire része az amerikai kultúrának, és hány helyről köszön vissza. És ez nagyon jó volt ezt az egészet egy átélni ebben a szezonban.
A taki az teljesen rápörgött.
Engem abszolút megragadott. Meg nézve az NBA-t, NFL-t, azért hozzá van szokva az ember a lassabb lefolyású sporteseményekhez, és akkor talán adás előtt itt beszéltük itt Erikkel is, hogy akkor közben tudod nyomkodni a telefonodat, én közben szeretek néha edzeni, vagy enni közben, és akkor, de mégis benne vagy a mérkőzésben, figyeled, meg a baseball egy nagyon nagy pszichológiai szihés csata, amit én kifejezetten élvezek benne, meg azért megvan a taktika. Van, hogy eltelik 10 perc, és semmi nem történik, de utána olyan tűzi játék jön, ami pedig kárpontol.
Csak amit az előbb mondtál, és ebben hasonlít nagyon a kerékpárra egyébként, hogyha valaki kívülről csak beesik, és hirtelen elkezd látni egy kerékpárversenyt, és csak azt látja, hogy ez egy 200 ember a teker egymás mellett egy nagy kupacban, és akkor nem érted, hogy ezzel most akkor az emberek mit néznek. És ugyanez a baseball, hogy dobálják ott a labdát, üdögetik, de miért? És amikor rájössz, hogy igen, az azért dobott arra, és most azért dobta a zónán kívülről, hogy akkor kicsalogassa, és hogy most a jobbkezes a balkezessel, és hogy ez megcsavart, és jé, tényleg máshogy jött az a labda, és amikor ezeket szépen elkezdi érezni az ember, akkor hirtelen olyan baromi érdekes lesz.
Hát igen, meg 100 km per órával dobják meg a dobójátékosok a labdát, mérfölddel, igen, egészen elképesztő. Akkor azt úgy eltalálni, és még azzal is megy a játék, hogy falból lesz, nem lesz falból, hogy éppen hozzáérjen az ütő játékos, és akkor megvan a hazafutás, vagy egyébként csak kijusson a bázisra, és akkor a védőjátékos mondjuk pattanás után elkapja, és dobnia kell egy 70 méteres labdát, tűpontosan, villámgyorsan. Az, aki dobott kis labdát életében, 40 métert nehéz volt néha megdobni, nem, hogy 70-et annyira pontosan. Úgyhogy tényleg a baseball más sporták nagyon, de megvannak a saját maga szépségei, és utána pedig, hogyha megnézzük itt a rájátszást, hogy mennyire szoros volt, és akár itt a konferencia döntőkben is elmentünk a 7. meccsig, vagy kiesett már előtte a Yankees, az Athletics, vagy pedig a Padres, ahol Tatis Junior varázsolta mindenkit itt az újon szezonjában, úgyhogy a baseballban is megvannak azok a történetek, amit nagyon meg lehet szeretni.
És egy csomót adott ebből ez a szezon, tehát a Randy Arroz Arena is ebben a rájátszásban, aki tényleg a semmiből jött, és akkor hirtelen egyszer csak elkezdett rekordokat döntögetni. Nyilván ehhez kellett persze az idei szezonnak a kicsit kibővített rájátszása is, de hogy rengeteg ilyen történetet hozott ez az évad, és pláne hát aztán itt például ez a, hirtelen akartam mondani, az 5. mérkőzés, például amikor egyetlen dobásra volt a bajnoki címtől a Dodgers, és akkor ezek után elbukták a meccset. Tehát, hogy csodás, tehát annyi tényleg hatalmas élményt adott nekünk ez az évad, hogy ezekre azért nagyon jó lesz visszaemlékezni, és várom már azért a következő szezont ebből a szempontból is, hogy meg tudjuk azt is mutatni, hogy néz ki egy valódi baseball szezon, mert azért így hirtelen így összetömörítve, összerántva azért nagyon más volt, mint amikor tényleg játszanak egy 162 meccses alapszakaszt.
Hát igen.
De akkor hosszú távra is terveztek így a baseball.
Igen, abszolút.
Igen, támogatnád azt, hogy megmaradjon ez a 162 mérkőzéses alapszakasz, vagy legyen egy kicsit rövidebb, és legyen ilyen bőbe a playoff, mert szerintem az jó tehát a baseballnak, hogy sokkal több csapat jutott be. Azt mondjuk, az első körben 2 győzelemig ment, azt nem biztos, hogy megtartanám, lehet, hogy jobb lenne, hogyha 3-ig, mert nem biztos, hogy kijön a különbség.
Ott ennyi egyébként nekem is a probléma ezzel a szisztémával, mert az tök egyértelmű, hogy azért az nagyon furcsa volt, hogy van egy ekkora ligád, és akkor ilyen kevesen jutnak eleve be a rájátszásba, ott is milyen hajszálon tud múlni egy-egy dolog. Az, hogy bővebb a rájátszásnak a mezőny, arra szerintem szüksége is van az MLB-nek, de arra is, hogy az első körben is már legalább 3 győzelemig elmenjenek a párharcok, mert így ezért önmagában, pláne hogyha 162 meccses lesz megint egy alapszakasz, akkor vicc az, hogy 2 rossz mérkőzésre el tudsz bukni egy egész évnek a munkáját.
Mennyire izgult a szezon közben, hogy végigmegy-e a szezon? Nagy. Mert Erika, hát beszéltük itt, hogy ha van liga, aki a vírushelyzetet nem kezelte megfelelő módon, és akkor finoman fogalmaztam, akkor az az MLB.
Abszolút, és akkor még ugye az NFL-ről nem is gondoltuk, hogy tudnak hasonló baklövéseket elkövetni.
Ma próbálnak, igyekeznek.
Nagyon rajta vannak az ügyen. De az MLB esetében, tehát hála az égnek, azt elmondhatjuk, hogy azért tanultak hibáikból, és nagyjából sikerült helyre tenni, pláne aztán nagyon a rájátszást végül is. De aztán, bár aztán az utolsó mérkőzésen az a Jeff Turner-es történet, hát az agyamat eldobom komolyan. Tehát az megvan, nem, hogy az emberről kiderült a meccs közben, hogy pozitív koronavírus tesztet produkált, ugye lecserélték, és aztán a meccs végén visszaengedték a társadalmat ünnepelni, és ott smárolt a barátnőjével a kupac közepén. Tehát, hogy ilyen egészen nonsense, úgyhogy ennek még biztos, hogy lesznek következmények.
Hát meg vannak sztorik itt a baseballban, akár nézhetjük a Milwaukee-nál, akit beengedtek egy embert, vagy bejutott valahogy ott a stadionba, és egy traktorral, hát össze-vissza nem tudom milyen formákat rajzoltott a pályán, úgyhogy itt a baseball világának is megvannak a gyönyörű történetei, vagy akár a Miami Marlins-t is lehetne mondani.
Hát az meg megint. Jó, még neki megszakadt a nagy sorozatok, ugye most volt egy rájátszás, amiben bejutottak és nem nyerték meg. Ez nekik óriási, nem tudom, negatív rekord, de tényleg tehát annyi sztori volt, és annyi... Jó, nyilván tehát nekünk az újdonság varázsa is biztos, hogy beleütött ebbe az egészbe, de közben az már önmagában tényleg csoda, hogy le tudott menni ez a baseball szezon, úgyhogy ez meg már kapásból egy nagyon örömteli dolog.
Beszélve itt még a World Series döntőről, Dodgers és a Tampa Bay egy egészen izgalmas döntőt hozott el számunkra, voltak bőven fordulatok. Mi volt szerinted a kulcs szituáció, ami a Dodgers felé billentette el a mérkőzés, vagy tényleg nagyon nagyon sok döntöttek, vagy azért kijött az, hogy több pénzből gazdálkodnak ők, mint mondjuk a Rays? Mert itt a MLB-ben nincsen pénzügyi sakka, mint az NBA-ben, meg az NFL-ben, az mindenképpen meglepő.
Egyértelmű, tehát az teljesen, hogy mondjam, a szezon előtt is a legtöbben azért már a Dodgersre szavaztak, mint az első számú esélyes. Nyilván aztán az alapszakasz mérlegükön is látszott, hogy nagyon egyben van ez a csapat. Voltak azért itt döccenők itt a döntőben elsősorban, meg azért ott már ugye az elődöntő is, hogy a liga döntő is érdekes volt ebből a szempontból, de szerintem alapvetően nem lehetett kérdés, hogy ez a Dodgers jelenleg ennek a ligának a legjobb csapata. Ennek egy 4 győzelemig tartó párharcban mindenképpen ki kellett jönnie. A Tampa meg ugye egy egészen más, vagy illetve ez, hogy mondjam, azt nem szabad mondani, egy egészen más elvek alapján összerakott csapat, mert nagyon haladó módon dolgoznak a Dodgersnél is, de nagyon ki van maxolva azért ez a Moneyball effektus a Tampa részéről, és ebből a költségvetésből, tehát már az is csoda tényleg, hogy ezt össze tudták hozni. Nem kérdés, nyilvánvalóan nem tud kérdés lenni alapvetően az, hogy a Dodgers a jobb csapat, hogy megérdemelten lett bajnok, de nem volt messze tényleg ez a Tampa sem attól, hogy itt egy komoly meglepetést okozanak még.
Hát igen, a Tampa nem tud megfizetni egy Mookie Betts-et olyan szerződéssel abszolút, mert kockáztatni és mondani olyan csapatot, aki mondjuk meglepetés lehet a következő szezonban, vagy odaérhet a döntőbe, vagy esetleg volt olyan csapat, akit te megszerettél nagyon, és felfigyeltél rá az idei szezonban.
Ez érdekes, mondja, nincsen, tehát nem tudok nagyon még kedvencről beszélni például a baseballosoknál, de mondjuk az előző szezonnak ugye óriási története volt a Washington Nationals, ami úgy lett bajnok, hogy eleve a wildcard mérkőzése jutott be a rájátszásba, aztán játszottak egy olyan döntőt ugye az Astrozzal szemben, ahol mindig elment 7 meccsig maga a finálé, és minden meccset az idegenben játszó csapat nyert meg. Ilyen még egyetlen major sport történetében nem volt korábban a nagy döntőben. És ugye a Washingtonból volt egy-két olyan ember, akit mondjuk másokból mondjuk ismertem már korábbról, és akkor mondjuk ők velük kezdtem el mondjuk egy picit szimpatizálni, de hát ők aztán az idei szezonban ugye nem nagyon tudtak ehhez felnőni, vagy a tavalyi eredményeikhez. Nagyon érdekes az, hogy mi lesz a Houstonnal például, mert ugye ők most abszolút a nemzet közutálatának örvendő csapat.
Hú, nagyon.
Itt az utóbbi évek botrányainak köszönhetően, de közben meg egy nagyon jó csapat, csak ott is el fog jönni lassan egy ilyen generációváltás, aminek a következményét nagyon érdekes lesz végignézni. Meg ez a Yankees az, ami meg nagyon egyben van, egyben volt már ebben a szezonban, és én azt hittem, hogy el fognak menni a nagy döntőig, aztán végül is a Tampa kifogott rajtuk, de ők például abszolút lehetnek a következő szezonnak is egy nagyon fontos, meghatározó csapat, és akár a következő éveknek megint csak, mert úgy tűnik, hogy ez a Yankees most jó úton jár.
Akár még lehetne mondani talán a San Diego Padres-t is Juniorral, vagy a Chicago White Sox-tól, nekem Tim Anderson tűnik egy ilyen nagy vezérnek, aki képes meccseket eldönteni, talán köré kellene csapatot építeni, mert annyira még mellette nincsenek meg a játékosok, de nekem így pár mérkőzés látva ő ragadt meg így sztárként, aki el tud meccset dönteni.
Abszolút, meg nekem jó, tehát én Max Scherzert vártam, hogy ebben a szezonban is domborítsanak valami nagyot a Nationalsszal, az végül is nem jött össze, de ő is például egy egészen hihetetlen figura. Meg nagyon sok Greinke-t nagyon megkedveltem, aki egyébként Scherzernek volt az ellenfele tavaly a 7. meccsen a World Series-ben, a másik kezdődobó, aki meg egy ilyen abszolút old school arc, amit kezdenek elfogyni már itt a dobók közül is ebben a ligában, hogy itt arról beszéltünk mondjuk, hogy ugye most már azért az igazán nagy dobók tényleg itt a 100 mérföldet karcolják folyamatosan a dobásaikkal, ő még tényleg ilyen régi vágású figura, aki ezért sokféleképpen meg tudja lepni az ellenfelét, úgyhogy egy csomó ilyen dologra már így kezdtem én is fogékonyabb lenni az idei szezonban.
Mai adásunkban sem marad el a top 5-ös listán, nem megkértik Ádámot, hogy hozzon el egy 5-ös listát, Erik nagy lelkűen átengedte, pedig ő szokta hozni számunkra, ő a nagy power ranking tudó, hogy Ádám, mit hoztál le számunkra?
Igen, ugye ez múltkor is kicsit úgy nézett ki, amikor itt jártam nálatok, hogy nem egy ilyen erős sorrendet hoztam, hanem inkább kedvencekről beszélgettünk, és akkor most is egy
Eriknél is így néz ki amúgy, erős sorrendekkel adja el, de valahogy rámadni mindig az első.
Ez teljesen objektív.
Aj, persze.
Nálam nem lesz első a Real Madrid, de abban maradtunk, hogy beszélgessünk az öt top ligáról és az öt mindegyik bajnokságban a kedvenc csapataimról, aztán ezeket is rangsorolhatjuk már, szerintem a top ligákat, és akkor lehet, hogy úgy érdemes rajta végigmenni, hogyha
jó.
Ezzel mentünk, de ha meg ennek mentén megyünk, akkor nyilván a franciákkal érdemes kezdeni. Ahol egyébként olyan szempontból nehéz a dolgom, hogy igazából a francia bajnokságot akkor követtem komolyabban, amikor ugye a Digisporton közvetítettük néhány éven keresztül, meg akkor ott az összefoglalónak is voltam a műsorvezetője. olyan kedvencem sosem volt régebben, aki miatt mondjuk tényleg izgulva nyitottam volna ki így a nemzeti sportot különösebben.
De nem meglepő annyira.
De volt egy jó barátom a középiskolás koromban, akivel rengeteget futballmenedzsereztünk, és hogyha francia bajnokságban játszottunk egymás mellett, akkor ő mindig a Paris Saint-Germain-nel volt, úgyhogy nekem adott ott egyébként az Olympic Marseille-t kell választani.
Már megijedtem, hogy a PSG-t mondott
be. Nem. Úgyhogy a Marseille az egyik csapat, amelyikkel, vagy hogyha kellene nagyon választani és egyet megnevezni, akkor ők lennének, de amikor meg közvetítették, akkor meg a Szentek ilyen volt az még, amelyikkel így nagyon elkezdtem.
Igen, az nekem is ilyen szimpatikus volt, az a Szentek ilyen, nem tudom, nem annyira megindokolni, de hogy jó pár évvel ezelőtt is ilyen szimpatikus a csapat, kis csapat, mélyről érkeznek, építkeznek, és egy újra támadó futballt játszanak. Igen.
Azon gondolkozom, hogy ha megyünk tovább, akkor viszont a következőnek, hát...
Nem muszáj a negyediknek hozni a Bundesligát.
De ezek gondolkoztam, tegyük, akkor legyenek az olaszok a negyedikek, tényleg ez is sokkal szimpatikusabb, és ebben ez a baromi nagyon nehéz, hogy aztán olasz, tehát én azért az olasz focival sosem voltam különösebben jóban, és akkor még finoman fogalmaztunk, de tök vicces, hogy pont nem tudom, mennyire szabad promózni itt az egyéb projekteket, amikben dolgozok, de...
Meglátjuk.
Van egy interneten futó sorozat, amelyben sokat szoktunk beszélgetni nemzetközi labdarúgásról, és ott pont arról beszéltünk a héten, hogy egyébként, hogyha kedvenc csapatot kéne Olaszországból választani, akkor az egyértelműen a Sassuolo lenne. Megint csak el lehet mondani, hogy mondjuk az olasz labdarúgás hagyományaival ellentétes talán egy picit az a játék, amit próbálnak követni, viszont tényleg nagyon okosan meg két lábbal a földön maradva próbálják összeállítani a keretet. Egy tök szimpatikus projektről van ott szó, szerintem már évek óta, úgyhogy én ott az olaszoknál egyértelműen a Sassuolót mondanám ilyen.
Lehet mondani ebből a szemszögből az Atalantát is, ők is azért nagyon idegenek, igen, az olasz futballtól, amit játszanak Gasperiniék.
Abszolút. Na, akkor legyen Németország viszont akkor a harmadikot, meg nyilván nem gyerekkorom kedvenc csapata a Lipcse, hiszen gyerekkoromban nem is volt még, nem is létezett még ez a csapat, de nekem nagyon szimpatikus, és nem csak a magyar játékosok miatt. Hanem az egész tényleg megint csak beszéltünk arról, hogy mennyire jövőben mutató az a módszer, ahogyan egyáltalán fel van építve az egész projekt, és ez nyilván hozzá kell venni a többi az energiaitalos céghez kapcsolható futballcsapatot, mert tényleg egy futballiparág van tulajdonképpen, amit kialakítottak, és akár ugye itt a Salzburgot emlegetjük, de akár a New York Red Bullst, akár hogyha elmegyünk egészen Brazíliáig, nagyon sok felé szerte ágazó dolog, és zseniális, hogy az egész ki van találva, meg fel van építve, úgyhogy elsősorban ez az, ami velem azt. De hát a játékról is beszéltünk egyébként ebből a szempontból.
Abszolút látványos futballt játszik a Lipcse, és szórakoztatóak. Ki a második?
A spanyolok természetesen. És ott meg egyébként ott is mondanék kettőt, de igazából az Atletik az, amely a Bilbao, amelyik a legkedvencebb abból a szempontból, hogy az egyedülálló az egész világon. Tehát az, hogy jó, tehát már azért ők is gyártják maguknak a kiskaput, hogy kiszámít baszknak, vagy baszk származásúnak, vagy nem tudom, baszkföld környékén már valaha megfordult turistának, akit betesznek a csapatba, de azért valami köze mindenkinek kell, hogy legyen ott a környékhez, ahhoz, hogy ott legyen a csapatukban, és ez szenzációs, hogy ezzel is fent tudják tartani, és tényleg, hogy...
Hát és ilyen magas színvonal, ahol első osztályban, Európa Ligában szerepelnek, és nem arról van szó, hogy épp, hogy valahogy bennmaradnak, hanem találnak ennyi ilyen képességű basszajátékost, azért az durva.
Abszolút, mert hát ez nyilván a saját utánpótlás képzésüket is dicséri. Abszolút teljes mértékben. És hát Angliában meg nem fog senkinek sem meglepetést. Szerintem az, hogy elég egyértelmű, hogy nekem az Arsenal a kedvencem. Egyébként is, úgyhogy...
Hát ott... végül is minden ligából egy kis középcsapatot hoztál.
Hát mindenhol elhoztad a negyediket.
Hát körülbelül egyébként nagyjából. Ne, az a Sassuolo még attól még messze van, de...
És ha már a Arsenal, akkor mennyire vagy elégedett Artétával, mennyire nézel a jövőbe reménykedve, mert azért az elmúlt időszakban bőven rájárt az Arsenalra, és keresték az utat Wenger után, de most mint Artétával lenne
egy... Igen, győztesek vagyunk.
Tehát, igen, az elvitathatatlan.
Megint, az egyébként is ugye a
de hogy ez az alapozzállás, hogy most már nem mondhat senki semmit.
Van egy kupa, sőt, ennek meg olyanja sincs.
Hát bocsánat, eddig a szezonban ugye az összes kupát megnyertük, hiszen a Community Shield-et is behúzta a csapat, úgyhogy...
Hát igen.
Tele a vitrén, szebbnél szebb.
Megvagytok 10 évre.
Így van. Hát az a baj, igen, ezt gondolják szerintem. De... jó, az utóbbi hetek most megint furcsán néztek ki, de egyébként meg, hogyha most szigorúan azt nézzük, hogy milyen potenciál van ebben a csapatban, akkor meg abszolút előremutató szerintem az is, amit az átigazolási piacon mutatnak, meg az is, amit a pályán látni egyelőre.
Igen, kíváncsi vagyok, hogy hova fut ki ez a projekt, hogy mennyire lesz olyan profitorientált, mondjuk, mint az elmúlt évtizedben, hogy már megvan a kinevelt játékost, és továbbadnak rajta, vagy Arteta tud mondjuk hát előrébb mozdítani az Arsenalt, és mondjuk visszahozni egy ilyen auris időszakot, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő kellene neki.
Mennyire vagy bizakodó, mert azért láttuk, hogy a pénzügyi dolgok azok nem állnak olyan jól az Arsenalnak, de mégis úgy a játékképen, meg eredményesség tekintetében azért nem volt rossz az elmúlt fél év.
Én alapvetően optimista vagyok, most oké, az utóbbi néhány meccsen azért voltak megint kellemetlen dolgok, de Artetát látva azért ő ezekből szerintem le fogja vonni a megfelelő következtetéseket, és én abszolút bízom benne. Van miért bízni benne szerintem, itt látva az előző fél szezonját, hogy azért tud ebből csapatot összerakni.
És nem volt könnyű. Hát az is biztos.
Ez biztos.
Hát nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál velünk a tribünben, és a további nagyon sok jó mérkőzést kívánunk, amit tudsz közvetíteni.
Köszönöm, hogy hívtatok.
Most pedig akkor búcsúzik a Tribün csapata. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.